Lírástudók Szabó T. Annával.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Lírástudók, a Líra könyv és a Fidélió két hetente, szerdán este 7:30-kor jelentkező irodalmi podcastja, változatos könyvajánlókkal és elmélyült beszélgetésekkel. Szabó T. Anna vagyok, a műsor szerkesztője, beszélgetőtársam Gyürke Kata. A mai adásban Tóth Krisztinával beszélgetünk legújabb kötete, a Bálnadal kapcsán. Előtte könyvújdonságokat ajánlunk.
Erre a hétre is hoztunk 5 nagyon érdekes könyvet, amiről érdemes beszélgetni. Kezdjük rögtön talán a legszemélyesebb könyvvel, Anna, hiszen Dragomán György főzős könyvét szeretném legelőször a hallgatók figyelmébe ajánlani. A Magvető kiadó adja ki, és ez az első utánnyomása, tavaly megjelent kötetnek az első utánnyomása, úgy is mondhatnánk, hogy a második kiadás. Ami fantasztikus sikernek a jele, hiszen ilyen rövid időn belül újra kiadásra került a könyv. Hát megmondom őszintén, hogy engem tökéletesen elvarázsolt Dragomán György világa, stílusa, szenvedélye, öröme, ami a főzés kapcsán is most nagyon plasztikussá vált. Tulajdonképpen egy ódát olvashatunk a mozsárhoz, a kuktához, a vaslábushoz, a hagymavágáshoz, és pont a hagymavágás volt az a rész a kötetben, amit én egészen egy ponton már nem bírtam komolyan venni. Azt gondoltam, hogy viccel velem, hogy ez nem lehet igaz, hogy így kell hagymát vágni. Ugye ez azért persze. Már túl van írva.
Persze, ezt a humorfesztiválra írta, a Gyulai humorfesztiválra. Túl van írva, és túl van játszva, de az egyik, vagy talán a legkorábbi kép, amin Gyuri főz, az pont Mesterházi Monika, a múltkori beszélgetőtársam készítette jó 30 évvel ezelőtt, és úgy adta ide egy fekete-fehér kép, és Gyuri látható, amint hagymát vág, és mondta, hogy nézd meg, hogy tartja azt a kést, nézd meg a csuklóját. Moni már tudta akkor Gyurinak ezt a hihetetlen, szenvedélyes főzés mániáját. Egyébként ez a diákkorában kezdődött, volt egy ilyen kollégium, az ötvös kollégiumi, csak most nem jut eszembe hirtelen, hogy mi volt. Én egy filmes lapot vezettem ott a fali újságon, és ő pedig Gasztronométer, ez volt a címe, és ott voltak az első receptje, és már azok ezen a hangon szóltak, tehát ez jó 20-valahány éves történet, lehet, hogy 30, és tényleg igazolhatom, hogy ebbe a könyvben minden, amit leír, az igaz. Az összes szenvedélye, mániája, a hagymavágás nem ilyen szinten igaz, persze, hát nevet magán, de például ma reggel is azzal kezdte a napot, hogy elkezdte mondani nekem, hogy utána olvasott, hogy amit mi Berlinben ettünk egyszer, az miért ilyen ropogós, és hogy nincs benne élesztő, és hogy azt úgy kell csinálni, és nem csak szereti a főzést, hanem a gasztronómiai írást is szereti, tehát elolvas mindent, megjött egy postás, és kihozott egy szakácskönyvet, ami nem tudom, 15 kiló, 3 nagy kötet, tényleg ilyet még nem láttál, tehát rá lehet ülni, egy ilyen kis szék vagy asztalka van hozzá, és abban vannak a könyvek, és ő azt mind végigolvassa. És ebben a könyvben az ő személyes főzés élménye is benne vannak, és az a háttér, amit az ő mániás olvasása a szakácskönyvek terén ennyi idő alatt hozott. Ugye nem csak receptek vannak benne, hanem novellák is. Azt is, ugye?
Igen, meg regény részletek.
Igen, és az jó, hogy megnézed a tartalomjegyzéket, akkor zölddel vannak a vegetariánus ételek, tehát ő húsevő szereti készíteni, és a családban csak ő készíti tulajdonképpen a húsételeket. Nagyon sok olyan étel van, amit a legkényesebb ízlésű, vagy akár a vegánok is megehetnek, de nagyon jó olvasni, tehát aki nem akarja megfőzni, annak is szeretettel ajánlom.
Hát szinte képtelenség ezt így megfőzni, hogy le van írva.
Meg lehet, tudod, hogy hány levelet kapnak? Legalább 6-7 levelet kap arra, hogy ezt vagy azt elkészítették, fénykép sikerült, megvan. Hát ugye ezek kipróbált receptek, tehát ezeket tényleg, ha nem naponta, de mondjuk az, hogy krumpli leves meditáció, ez is elég sok mindent elárul, hogy mennyit gondol erre, vagy csólánt, azt mondjuk nem mindennapos, de az édesalma. Nagyon sok mindent közösen kísérleteztünk ki, de én nem vagyok elméleti ember, tehát az elméleti rész az teljesen a Gyuri. Nagy élvezet volt ezt végigenni is.
Elhiszem.
Tehát nem lehet nem meg megenni hát ezt eláruló. Igen.
Hát engem a kandírozott narancssal vett le a lábamról, tehát ott kész, ott már el voltam veszve.
Van a kamrában, mert mindig van.
És ami nagyon szép, hogy honvágy ellen zakuszkát süssetek, illetve a padlizsán, mint az elszigetelődés metaforája. Hát ez olyan csodálatos.
Nem is gondoltam bele, amíg bele el nem kezdtük ezt megbeszélni, hogy a konyha az milyen fontos a nemzetek közti párbeszédben, és egyáltalán nyelvek közti kapcsolatban is, úgyhogy örülök, hogy erre felfigyeltél.
A következő könyv, ami szintén egy kortárs magyar írónak a műve, az a Kerti Szonáta, Fini Petra legújabb könyve, felnőtteknek szól ezúttal, az Athénaeum kiadó gondozásában jelent meg, és egy olyan kollega Fini Petra személyében, akit te nagyon jól ismersz, hiszen nagyon-nagyon sok kötete jelent meg, és a többségükben gyerekeknek szóló, nem csak, de azért a többségükben gyerekeknek szóló könyveket ír.
Igen, olyan nagyon odafigyel a világ örömeire, és közben pedig a regényei, a felnőtt regényei mind traumákról szólnak, traumafeldolgozó könyvek, természetesen ezekben is figyel a világ örömeire, de a gyerekkorról szóló könyvekben próbál úgy reményt adni a gyerekeknek, hogy ne keseredjenek el, itt viszont tanítani szeretné a fiatalokat is, tehát ezek nem föltétlenül csak a felnőtteknek szóló könyvek, hanem mondjuk a 15-16-on felül olvasható könyvek. Nagyon fontos munkát végez Petra, nekem azért különleges, mert én emlékszem, mikor Tóth Kriszta őt tanította, mentorálta, 2006-ban jelent meg a Petra első könyve, és 30 könyve jelent meg azóta, elképesztő munkabírása van. Volt egy alkalommal, hogy együtt ültünk egy kávézóban, és ő is írt, meg én is. Nagyon izgalmas munkamódszere van, és sokat tanultam ebből, hogy tényleg el kell menni otthonról, és úgy dolgozni. Ebben a könyvben nagyon fontos szerepe van annak, hogy egy egész generációt megpróbáljon megérteni és megértetni. Ő ugye 9 éves volt a rendszerváltáskor, azt mondja, hogy ő gyűjtötte a plakátokat, mert tudta, hogy ez egy fontos pillanat, és valami emléket kell magának ebből megtartania. Ugye arról beszél, hogy milyen nehéz volt ez a korszak, ám bátor ő is mondja, hogy a Kádár korszak az már nem ez a legnagyobb kegyetlenség volt. Azt írja, ez a késő szocialista lábvíz, melyben Kádár hatalma már apadni látszik, biztonságos kis erjedő lábban dagonyázunk, vagy a veszély soha nem múlik el, és még bánthatnak? 87-ben játszódik a könyv. Ez egy tényleg fontos pillanat, mert a fiatal főhős, a Frida, ez a generáció, aki már változást akar, szamizdatot olvas, csak az érdekli, a világ történése érdekli, még a szerelem sem fontos, hanem a szabadság vágya nagyon fontos. De az idős hölgyek, akik ebben, ez az idős ikerpár, Médi és Magda, ők egy nagyon nagy történelmi traumát hordoznak magukkal, nem is egyet, hanem hát ugye az egész 20. századot átélték, és itt próbáltam mondatokat kiírni magamnak, és nehogy apa meghalljon spanyolnát, ha éhezünk, németek bombáznak, éhezünk, oroszok bombáznak, éhezünk, elvették a lakásunk felét, nem maradt semmit, semmink. Nagyjából így lehetne pár szóban összefoglalni a gyerekkorukat. Tulajdonképpen ez, amit akár az én nagyszüleim, a szüleim már kevésbé, de a nagyszüleim átéltek, minthogyha ezt próbálná továbbadni, minthogyha a lányainak szeretné ezeket a női történeteket továbbadni. Nagyon fontos ebben a mese meg a zene. Ez az ikerpár, ez gyerekkorukban mesével és zenével vigasztalódik, és ahogy a történet halad előre, ez tulajdonképpen egy kapaszkodó. A művészet, a mese, az igazság ereje, amit a női történetek adnak át. Azt írja Petra. Nagy történelmi helyzetekben sokszor a nők erején és az összefogásán múlnak a dolgok. Ezt a szolidaritást, rejtett hálót szerettem volna megmutatni. Olyan ritkán tematizált a nők számára nagy traumát jelentő eseményekkel, mint a háborús nemi erőszak, kitelepítés, nők az 50-es évek börtönében, vagy akár a demokratikus ellenzék segítése, a rendszer ellen való munka, kiállás. A természet valahogy átfolyja a mondatokat is egyébként, átindázza. Ugye, nem tudom.
Igen, épp akartam mondani, hogy hihetetlen mondatstruktúrák vannak, mint hogyha ilyen fák gyökerei lennének. Sokszor egy oldalon át is vezet egy-egy mondat.
És már ez a maga vigasz, ez, hogy beleszövi ilyen természettudományos szövegeket, vagy kerthatározókat. Például, amikor megmutatja a Fridát, a főhőst, akkor azt írja, ebbe a furcsa tébolyjal telenőtt kertbe érkezik a fiatal lány. És akkor beír egy fél mondatot valahonnan. Citromos illata a leghasznosabb, megkülönböztető bélyeg, hogy segítsen neki a kertészkedésben. Ki tudja, meddig bírja ennyi rügyező téveszme között. És hogy ezt magyarázni, hogy mi az a téveszme, nem is téveszme igazából, hanem a traumának a sebe, amit igen, hordoznak, és ezt magyarázza ez a könyv. Nem könnyű olvasmány, de olvastatja magát, tehát a történet nagyon izgalmas, és nagyon mélyre visz minket az emlékezésben.
A következő könyv egy gyerekeknek, fiataloknak szóló kötet, 20 feltaláló, aki megváltoztatta a világot. Kertész Edina fordításában Gabriella Santininek a könyve és a Manó könyvek kiadó gondozásában jelenik meg. Ez egy nagyon szórakoztató, fordulatos, gyerekeknek szóló tudománytörténet, Gutenbergtől a Facebookig és még azon túl. Miért tartott fontosnak azt, hogy ilyen típusú könyvek is készüljenek?
Ó, hát én nagyon lelkes vagyok, és rögtön ötleteket is merítettem ebből, hogy miről fogok, de nem árulom el, hogy miről fogok én legközelebb gyerekkönyvet írni. Nagyon üdítő volt ezt kézbe venni. Ennek van egy előzménye igazából az olasz mesekönyvek között, a lázadó lányok, mesék lázadó lányoknak, lázadó lányokról is, és volt egy olyan része is, hogy magyar mesék lázadó lányoknak, amiben én is írtam különböző meséket, élő és már nem élő fontos női szereplők, és hihetetlen jó érzés volt ezt a könyvet kinyitni, mert nem is tudom, mikor volt utoljára olyan élményem, hogy kinyitom, és nem azt látom, hogy csupa férfi van benne, hanem nem, ha nem is egyenlő arányban, de igazán jelentős mértékben képviseltetik magukat a női tudósok, és a felfedezők, és a feltalálók, akikről tulajdonképpen csak most kezdünk hallani. Már a 20. század elejétől kezdve nők is részt vettek ennek az új világnak a megteremtésében, ez számomra lenyűgöző és nagy örömmel tölt el, és ezt, mivel hogy nem lányoknak szól, vagy lányokról szól, tulajdonképpen a fiúk is úgy veszik a kezükbe, mint hogyha ez így, ilyen lenne a normális világ, ez nagyon-nagyon fontos. Hogy a gyerekeknek reményt ad, hiszen a mai gyerekek azért elég nagy pánikban vannak, ezt tapasztaltam. Hogy azt mondja, hogy megjavítható még ez a világ. Még változtathatsz rajta, hát most mit érünk a letargiával? Semmit. És ahogy látod, ilyeneket ír benne, hogy hogyan lehetsz olyan, mint Jimmy, hagyd, hogy a tudásszomjad vezéreljen, hogyan lehetsz olyan, mint Tim, használd a világhálót arra, amire legjobb, hogy megoszthasd a tudást, hogyan lehetsz olyan, mint Karen, soha ne korlátozzon a kreativitásodban, és a tanulmányaid elvégzésében női mi voltod. Nagyon fontos, hogy minél több nő foglalkozzon informatikával. Az, hogy mindannyian részt vehetünk a világ javításában, az egy olyan pozitív üzenet, ami ennek a könyvnek minden didaktikusságát ellensúlyozza, mert hát nyilván ez egy didaktikus, ez egy tankönyv, csak nagyon rosszul hangzik, de hát úgyse hallgatják ezt a gyerekek, nem kell megijedni tőle. Én nagyon sokat tanultam ebből a könyvből, nem tudom, hogy neked ugyanez volt az élményed, hogy jó olvasni.
Hát csoda, hogy így össze van gyűjtve, mert úgy szeleteiről hallott az ember itt-ott, amott, de így egyben látni azért ez egy nagyon-nagyon komoly tudásanyag. Arról nem beszélve, hogy milyen gyönyörű a könyv. Igen, nagyon sok illusztrátor munkája
és ettől
van benne.
Megragad az ember fejében, tehát most is az illusztrációkat látom, és akkor könnyen megjegyezni azt a rengeteg információt, mert tulajdonképpen ez nem egy mesekönyv, hanem info, mondom didaktikusan, de nagyon okosan adagolva, és aminek nagyon örültem, hogy Telkes Máriáról például nem magyar írt, a szerkesztő mellett több szerző is részt vett ennek a megírásában, de nagyon egységes a hang, mint ezeknek a jellegű könyveknek mindig ez a feltétele, hogy az a lényeg, hogy legyőzzük az akadályokat, és megfutjuk a pályánkat minden akadály ellenére. Hát ez eleve ugye egy, hogy mondjam, előfeltételezés, hogy mindenkinek nehéz volt. Elolvastatnál te is, nem? Akár a gyerekeiddel, bárkivel.
És beleírhatnánk Karikó Katalint is.
Igen, pont erre gondoltam rögtön, ahogy kezembe vettem, kinyitottam, hogy ő például nagyon sokat tett azért, hogy ha kinyitod, akkor rögtön tud, hogy egy nő dolgozik, és legyőzi a dolgokat. De a legközelebbi kiadásában javaslom szeretettel.
A következő könyvünk szintén egy gyűjteményes kötet, Magyar politikusok az iskolapadban címet viseli, a Korvina kiadó gondozásában jelenik meg, Csifári Gabriella írta, szerkesztette, és ez a memoár irodalomnak egy igazi gyöngyszeme. Ez is egy nagyon szép könyv. Anna, neked mi volt a benyomásod, amikor belelapoztál?
Eleve én úgy nőttem fel, hogy egy levéltár, nem levéltáros, hanem levéltár kutató háztartásában töltöttem jelentős időt. A nagyapám Szabó T. Attila ugye egy 14 kötetnyi anyagot, vagy hát még ennél sokkal több anyagot gyűjtött levéltárakból az Erdély Magyar Szótörténeti Tárhoz. Hasonló ilyen szempontból a gyűjtési technika, hogy valamit el akar érni, egy nagy művet, és ahhoz összegyűjt, és én hihetetlen izgalommal vártam, hogy valami történik abban a dolgozószobában, és a világon semmi nem történt, de mikor a könyvet az ember leveszi, a kezébe veszi, akkor egyszerűen elámul, egy forgószele a sokféle tudásnak. Elképesztő, azt írja, hogy dokumentumok 57 közgyűjteményből, iskolai irattárakból, levelestárakból, családi hagyatékokból került elő, jelentős részük csak a szűk szakmai közönség számára volt eddig elérhető. Elsődleges célunk a dokumentálás. Itt tulajdonképpen nem is az iskolai tanulmányok az elsődlegesek, hanem a kultúrtörténet.
Politika történet, ugye azzal is kezdte a bevezetőt Csifári Gabriella, aki szintén levéltáros, méghozzá főlevéltáros, Budapest főváros levéltárában dolgozik, akinek egyébként nagyon sok ilyen típusú könyve jelent már meg, ez azt hiszem, hogy a 15. vagy a 16. ilyen kötete, hogy arról értekezik, hogy hosszú évszázadokon át a jogi képzettség volt az, ami a politikusokra jellemző volt, de hogy ez nem volt mindig így. Azt nem is tudtam, hogy anno az 17. században a tanévek, tehát minden tanévben más tantárgyat tanultak, mint ma ezekben az alternatív iskolákban. Akkor is volt egy év, amikor csak a grammatikával foglalkoztak, volt egy év, hogy csak a literatúrával, és így tovább, aztán a jogi ismeretekkel. Szóval borzasztó érdekes ilyen szemmel is, kultúrtörténeti szemmel is olvasni, és hát nálam Kossuth győzött, aki a különböző iskolai évben először nem volt jó tanuló, aztán egyre jobb tanuló lett, és akkor az eminensek közül először csak a 13. volt, aztán már az eminensek közül a 3., és talán már az első is valamelyik évben, és ugye elgondolkodtam, hogy mit jelent az, hogy valaki az eminensek közül a 13.
Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen akik a könyvben szerepelnek, a politikusok nem voltak rossz tanulók, tehát időnként becsúszik, persze lehet látni, de a korábban a művészekről és a tudósokról rakott össze egy könyvet ugyanez a szerző, és ott nagyon durva bukdácsolások voltak, UFO-nak érezték magukat az iskolában, ezek a Szent Györgyi Albert például egyáltalán nem is értett semmit, úgy tűnt. Egyébként most mond itt a Széchenyi részt nem néztem meg, de emlékszem, hogy ő azt mondta magáról, hogy őt hülyének nézték egész gyerekkorában, és azt gondolták, hogy ő nem fogja semmire vinni. Hát nyilván pénze lesz, de hogy nem lesz a nemzet nagyjai közül való, és íme, hogy mégis. Úgyhogy akit érdekelnek, akár a Kádár korszaknak a politikusai, azt is végig lehet nézni. Acél György is benne van, Marosán György, a Rákosi is benne van egyébként, sőt, Kumbéla, Lukács György. Tehát egy rendkívül olvasmányos könyv, és nem hosszú egy-egy életrajz, vagy tehát 340 évet kell ugye végigvenni, tehát nem lehet nagyon hosszú. A magukért beszélnek egyébként ezek a dokumentumok. Tehát, ahogy te mondod, hogy ott bogarázgatja az ember, hogy kinek milyen eredménye volt.
Az 5. könyvünk a mai napon egy habkönnyű nyári olvasmány, Olasz lánya címe, és Lucinda Riley az írója, Pejkov Bojan fordította, és a General Press kiadó adja ki. Ez egy igazi szórakoztató könyv, nyárra, strandra, szabadidőbe ajánljuk. Miért fontosak az ilyen típusú könyvek szerinted?
Hát amiért mondjuk az ember szappanoperát néz, vagy lazításként tévét néz, kiszakítják az embert a maga bánatából, fájdalmából egy ilyen év után, amilyen ez volt, egy ilyen pandémiás év után, hihetetlen nagy szükségünk van erre. Nagyon érdekes, mert Nápolyban játszódik ez a történet, és ugye most a Nápoly, és egyáltalán az ellene felrendte művek miatt a nápolyiság nagyon felértékelődött, az érdeklődés középpontjába került, és ez nem egy új könyv, ez az Olasz lány, de nagyon népszerű szerző, egyébként megnéztem, hogy főleg a nővérekről szóló hosszú-hosszú regénysorozata milyen népszerű, nagyon sok könyve megjelent magyarul, nagyon szeretik az olvasók, hát nyilván főleg a női olvasók szeretik. Megnéztem, hogy ez 96-os eredetileg ez a könyv, és hogy nagyjából ebben az időben jelent meg a Ferrantének is az első könyve, szintén nápolyi helyszínnel, hogy nem tudom, hogy van-e e között összefüggés, de hát ez egy ír szerző, és tulajdonképpen az olaszokat ilyen díszletnek használja. Tehát nem arra az élet örömre, a szenvedélyre, a romantikára hegyezi ki a dolgokat. Hiába van tele kulturális utalásokkal, nem ez a lényeg, hanem a szenvedély. Két operaénekesről szól, két operaénekes szerelméről, egy 11 éves korában beleszeret egy operaénekesbe, illetve egy operaénekes tanulóba, és onnan kezdve egész életében őrá vágyik, és össze is jönnek, és különböző nagy operaházakban fellépnek, és sikerpénz, nők, az is van, sikerpénz, nők, csillogás, egyszerűen kiszakít minket bármilyen, hogy mondjam, sematikusan is ábrázol, de arra, hogy az ember mondjuk ebből a rossz kedvéből, ebből a pandémiás rossz kedvéből kiszakadjon, nagyon alkalmas. Utazzunk, énekeljünk, nézzük ezt a fényes, holló fekete haját, széles vállú karján duzzadnak az izmok, hát na, hát kell ennél több most nekünk kikapcsolódni.
Sötét vizekbe tart, magában énekel, ha messze már a part. Brolandon énekel, és 200 évig él. Bőrén szigonyomok nem tudják, mit beszél. Miről is énekel, egyáltalán kinek? Viszik a balladot a mély hideg vizek. Bonyolult dallamok úsznak a jég alatt, ámbráns hullámok. Bálna álmodik, sikos teste forog, borzsolják álmait nagy sziklás zátonyok. A bálna szomorú, tömör, mint önmaga, testével egy anyag a bálna bánata. Ha jóról nézik őt, ha bőrén mennyi heg, a bálna énekel, senki se fejti meg. Miről is énekel, egyáltalán kinek? Viszik a balladot a mély hideg vizek. Bonyolult dallamok úsznak a jég alatt, ámbráns hullámokat fodróz a bálnagy. Miről is énekel egyáltalán kinek? Viszik a balladot a mély hideg vizek.
Tóth Krisztinát üdvözöljük a stúdióban. Szervusz, Kriszta!
Szia, Anna! Jó napot kívánok mindenkinek!
Nagyon örülök, hogy eljöttél. Egy csodálatos új verseskötetet jelent meg, most már lassan megjelenik. Bálna dal a címe. És meglepetés vendégünk is van ebben a stúdióban, akit gyerekkora óta ismerek, remek zenész lett. Kicsoda ő?
Szántó Marcell, a fiam, aki néhány verset megzenésített ebből a kötetből, és aki a Folk Steps formációban játszik.
Hoztam neked ennek a kapcsán valamit, mindenkinek hozok valamit, és neked ezt egyszer kaptam, és nem mertem beleírni. Még az is lehet, hogy tőled kaptam, de nem hiszem. Egy hajós könyv, és lehet, hogy van ilyen maszkod. Van neked ilyen maszkod?
Nincsen. Fantasztikus. Köszönöm szépen. Csodálatos, úgy, köszönöm.
Ez most neked való, és a füzetet pedig azért, mert egyszer azt mesélted nekem, hogy a kézirataidat nem tartod meg, és nagyon szeretném, hogyha lenne megtartható kéziratod, én ebben nem mertem beleírni, ebbe a hajós, kék könyvbe. Egy kék szobában laktál sokáig. Az is a tengerkék miatt festetted kékre? Az ég, a tenger, miért?
Nagyon szeretem a kék színt. A mostani lakásomban is dominál a türkiszkék. Az a lakás, amit te ismertél a Ripolnai utcában, az a 90-es évek lakása volt. Ott jártunk össze irodalmi beszélgetésekre, és körülbelül az az árnyalata volt a falnak, mint ennek a Notesznek a borítója. Tehát ez a középkék mindig is nagyon megnyugtatott, és mindig is vonzódtam a tengerhez, az óceánhoz, és a mélységekhez. Egyébként zárójelben megjegyzem, hogy tavaly előtt teljesen véletlenül a francia követségen alkalmam nyílt beszélgetni Jean-Marc Barrról, aki a nagy kékség sztárja volt. És mindenki kivétel nélkül a 90-es évek elején mindenki szerelmes volt Jean-Marc Barrba. Úgyhogy nekem fantasztikus volt, hogy ezzel az emberrel találkozhatom. Egy megfáradt magyar költő beszélgetett egy nagyon fáradt arab bácsival. Úgyhogy érdekes találkozás volt, és felidéztük azokat az időket.
Azt azért is kérdezem, hogy te tulajdonképpen a tengerrel is ilyen viszonyban vagy, mint a kékkel, vagy a tengerlakókkal, tehát nem félsz a víztől? Én nagyon félek.
Egyáltalán nem félek a víztől, sőt, az utóbbi években a szabadidőmet egy tiszatavi kisfaluban szoktam tölteni, és az új hobbim az a vadvízi úszás, amikor beúszom nagyon messzire, a nádasba, és vízimadarak között tempózom embertől elhagyatott helyeken, és számomra a vadvízi úszás az egyfajta meditáció. Tehát volt olyan, hogy a Sarudi öbölből kiúztam az élő Tiszára, ez 3,5 óra, és csodálatos élményeim vannak ez alatt. Nagyon inspirálja a gondolkodást az úszás ritmusa, és közben valahogy megszűnik a külvilág és az idő. Nekem ez egészen transzcendentális élmény. Tudom, hogy nagyon sokan a futással képesek eljutni ebbe az állapotba, de nekem a víz, mint elem nagyon fontos, tehát a víz közelsége. És az, hogy a szabadban vagyok, a természet közelében, jönnek egymás után a gondolatok, fölveszem a ritmust, és egyáltalán nem érzékelem, hogy én úszom, tehát nem fáradok el. Tehát, hogy teljesen külön válik a testem és a tudatom, és nagyon szeretem ezt az állapotot.
És ez a vers, a bálnadal, a címadó vers is valami úszáshoz kapcsolható, vagy máshonnan ered a gyökere? A mondataid is olyanok egyébként, ahogy beszélsz, mint hogyha a víz locsorogna, és ez az új hobbim, a vadvízi úszás, mondod, és hallom a verset. Tehát, hogy összefügg-e a víz színi úszás és a víz alattiság?
Hát mi nagyon régen ismerjük egymást, ez talán nem titok a hallgatók számára sem, és hogy az én verseimben a víznek mindig nagy jelentősége volt. Tehát én sokat írtam a vízről, mint elemről, és most, amikor ezt az új kötetet szerkesztettem össze, eredetileg másik címmel akartam megjelentetni. És ahogyan rendezgettem az elkészült anyagot, egyszer csak egészen világossá vált, hogy más erővonalak mentén kíván rendeződni magától, mint ahogy én ezt szerzőként elképzeltem, és hogy a bálna tulajdonképpen olyan erős központi motívumnak látszik, hogy sokkal észszerűbb ezt címmé tenni. És akkor kiemeltem ezt a verset, mint címadó verset. Végtelenül vonz az óceán is, az óceán titokzatossága, és minden alkalommal, amikor úgy adódott, hogy több időt tölthettem óceánparton, mindig azt gondoltam, hogy tulajdonképpen olyan helyen kéne élni, ahol nagy víz van a közelben. Már az is szerencse, hogy mi egy folyó mentén élünk ebben a városban. Nemrég egyébként olvastam egy érdekes írást arról, hogy antropológusok kiderítették, hogy az agyban keletkező örömérzet, amit a csillogás láttán érzünk, az szóval egyáltalán nem az ékszerekkel függ össze, hanem a víz közelségével. Tehát, ha csillog valami, az azt jelenti, hogy víz van a közelben, életben fogunk maradni.
Szomjasak vagyunk, és mint a szép híves patakra.
Pontosan. Pontosan. Én Istenem, te szép híves patak, tehát, hogy nem fogunk szomjan halni. És egyre fontosabb számomra a víz közelsége, ezért is választottam azt, hogy az idő nagy részét a Tiszató partján töltöm.
Azt mondtad egyszer egy interjúban, hogy leginkább a dallam, a zene vonzott a költészetben, mert ott az alatt sejtettem a titkot, az áramlással illanó halacskát. Ez nagyon szépen mondod, mert tulajdonképpen a víz az nem vár megfejtést, az van. A bálna vár megfejtést?
Nézd, vannak kínálkozó allegorikus megfejtések, de valójában azt gondolom, hogy a költészet az maga a titokzatos zene, ami nem az értelmünkre hat elsősorban, hanem a zsigereinkre, és valami tudatalatti dolgot mozgósít bennünk, és ezért azt gondolom, hogy amikor a valódi költészet hirtelen magával ragad bennünket, és azt érezzük, hogy kifordulunk magunkból, és valami nagyon mélyen eltalált, akkor az a zenével van összefüggésben, a hangok áramlásával, és nem a tudattal megfogható értelemmel.
Gondoltál arra, hogy a bálna dal a boldog, szomorú dalnak valamiképpen a vízhangja? Én nekem ez volt, meg az égben bálna, minden este bálna. Ez is eszembe jutott. Tehát egyfajta a muzsikának az öröme, vagy ahogy megnyílik a metafizika.
Erre nem gondoltam egyébként. Hát a bálna az egy nagyon régi motivum a költészetben. Gondoljunk csak Kálnokira például.
Vonakodócet, ha Rába György.
Igen, pontosan, Rába György. Tehát, hogy a bálna tulajdonképpen a titok metaforájává vált a költészetben, és hogyha bárki meghallgatja a YouTube-on a bálnák énekét, akkor lenyűgözve gondolkodik azon, hogy tulajdonképpen nagyon keveset tudunk a környező világról. Tehát gőg azt gondolni, hogy értjük és uraljuk a világot.
Igen, nekem az egyszerű rigódal és meg a macskák nyávogása, ha ezt nem tudjuk, akkor hogy akarunk földön kívüliekkel kommunikálni, vagy egyáltalán hogy akarunk bármit elérni ezen a világon, ha a macskánkat nem értjük, aki beszél. Tulajdonképpen ezért kezdtél írni, nem? Hogy ezt a titkot valahol megfogd. Azt mondtad, hogy úgy kezdtél írni, mint akinek még nincsenek szavai valamire, amit el akar mondani, de nem tudni kell, hogy mit akarsz elmondani? Azt mondod, hogy titok. Akkor tulajdonképpen a tudatosságról kérdezek.
Ez egy nagyon bonyolult kérdés szerintem. Tulajdonképpen mindig arról van szó, hogy meg tudod-e találni a megfelelő arányt. Én azt gondolom, hogy csak zsigerből, csak ösztönösen nem lehet érvényes verset írni, mert kell hozzá a techné. Valami fajta technikai tudás szükséges. Enélkül vakon tapogatózol és keresed a szavaidat. Viszont, ha csak tudásból működteted a verset, és generálsz különböző jól működő szövegeket, azokból hiányozni fog a titok, a rejtelem. És ezért mondom, hogy itt az arányokról van szó. Amikor én azt gondolom, hogy érvényes vers születik, akkor abban mindig belekerül valami olyasmi, amiről nekem előzetesen sejtelmem sem volt. Tehát ebből azt gondolom, erre utaltam is ebben a kötetben, hogy a hiteles műalkotás sokkal többet tud a világról és magáról a szerzőről, mint maga az írója. Mint hogyha rések nyílnának az időben, és a vers előre is látna és sejtene dolgokat, az igazi, komoly vers valami általános érvényűt mond arról az adott korról, amiben az alkotó él. És ezt a verset, most az érvényes versről beszélünk, mindig ki kell várni. Tehát ennek érkezési ideje van, és ezt nem lehet sürgetni. Viszont, ahogyan Füst Milán írja, fent kell tartani azt a nyitott készenléti állapotot, amelybe ez a vers megérkezhet.
Azt írod, amikor ugyanebben a beszélgetésben egyébként ennek az a címe, hogy a reptéri nyúl, és erre a reptéri nyúlra bálnadalban is utalsz egy versben, erről lehet, hogy még kérdezek, de elolvasom ezt a rövid mondásodat. Amikor én verset írok, akkor a dolgok mögötti láthatatlan struktúrát próbálom valahogyan felmutatni, a jelenségek mögötti algoritmust, az ismétlődéseket, a világban felelhető vizuális vagy akusztikus rímeket. A líra inkább valami fajta kibontása, a próza pedig valamilyen új alkotása, ugyanannak a rejtőzködő rendnek. Mindig ide jutok vissza. Ez nagyon szép megfogalmazás. Ebben a könyvben a könyvnek, a kötetnek is van egy rejtőzködő rendje. Mondtad is, hogy nagyon tudatosan szerkesztesz könyvet, úgy, mint egy üvegablakot készítenél, ugye ezzel is foglalkoztál, tehát konkrét üvegablakokat készítettél, vagy a mintázat, a pixel, a vonalkód mintázat mindig foglalkoztatott. Hogy állt össze ez a kötet? Nagyon különleges egyébként, szokatlan is a te életművedben, hogy a közepén legyen egy olyan ciklus, amit ilyet még nem írtál, hogy hajkukat teszel össze egy ciklusba. Mesélsz erről egy kicsit?
Elkezdtem válogatni az utóbbi években összegyűlt anyagot, és megnézni, ahogyan egyébként nyilván te is szoktad, hogy vannak-e olyan darabok, amelyek teljesen természetes módon egymás mellé kerülhetnek, és amelyek automatikusan ciklust alkothatnak. Ilyenkor az ember, én legalábbis elég sok mindent ki szoktam hagyni, ami nem illeszkedik ebbe a rendbe. És töprengtem, ahogy már beszéltünk róla, hogy mi legyen az a címadó vers, ami aztán összefogja az egészet, hiszen a címnek szervező ereje is van. Az nem csak egy címke, amit ráragasztunk utólag a kötetre. Töprengtem, hogy a szonettekkel kezdődjék, vagy az egyéb versekkel kezdődjék. Végül azt gondoltam, hogy az a szonett lesz a záródarab, amit eredetileg is záródarabnak készítettem, amikor még szó nem volt kötetről, és középre pedig haikukat raktam be. Tavaly volt egy hosszabb utazásom Kínába. Jó Zemin költő meghívására eljutottam a Hongkongi Irodalmi Fesztiválra, és aztán ezt követően több városba is meghívtak. Tehát ez egy elég hosszú utazás volt. Most negyedszerre jártam Kínában. Tulajdonképpen most kezdtem el valamit megérteni, ha egyáltalán szabad ilyet mondani, a haikuról, mint formáról. Korábban számtalan haikut olvastam, sok formailag tetszetős, számomra semmit mondó haikut is, igazából csak a formai részét értettem, a mögöttes tartalmat nagyon kevéssé. És úgy éreztem most a negyedik alkalommal, hogy ez az utazás hozzásegít ahhoz, hogy valamit mélyebben megértsek abból, hogy ez a forma milyen időrétegeket tud sűríteni, és milyen szemléletmódot tükröz. Ami egyébként nagyon idegen a mi európai szemléletmódunktól, és ez inspirált arra, hogy én is elkezdjek haikukat írni.
Gyönyörű szépek ezek a haikuk, de mégis valamiképpen európizáltad, mert a ritmusuk, tehát tele vannak adoniszi sorokkal, és biztos vagyok benne, hogy a szerkesztés során annyira tudatos voltál, hogy a tartalomjegyzékben a címek is egy verset adnak ki. Ugye 10 haiku van benne, és összesen 40 vers a könyv, nagy tágassága van és nagy terei, és ennek a légzése a közepén, ennek a haiku ciklusnak. A haikuk sorrendjében befolyásolt, hogy hogyan néznek ki a tartalomjegyzékben?
Sokáig variáltam a sorrendjükkel, elsősorban azt tartva szem előtt, hogy most ez nagyon nagyképűen hangzik, de hát sajnálom, erről van szó, hogy mit mondanak a világról és az én tapasztalataimról. Tehát variálgattam sokáig a sorrendjüket.
Nem mondom, tehát azért nem mondom, hogy te olvast fel, de muszáj felolvasnom ezt. Így hangzik a tartalomjegyzékben ez a rész, hogy zuhatag arcú, folyó időben, levetett árnyék, levél az őszből, a holdkaréra orromban emlék, múltbeli tablón papírfényképek, álomhatáron, tenyérutakban. És ez egy önálló vers számomra. Annyira megörültem, mikor megláttam. De a többi versben is nagyon sokat utalsz a költészetre magára. Nem nagyon sokat, de ahol igen, ott nagyon. Tehát a versírás okára, céljára nem, de a bálna talán egy kicsit beszél erről, hogy nem tudjuk, hogy miért énekel a bálna. Ami nekem nagyon erősen egy szó dobogott végig bennem, és ez a seb. A sebzettség. Ugye ezt a bálnát, ugye nem olvas úgy az ember egy kötetet, mint egy regény, de én az elejétől a végéig komponáltan elolvastam, többször is, és ezt a bálnát, vagy egy másik bálnát, de a bálnákat ugye ölik. És egy nagyon fájdalmas vers van arról, ahol szétszedik, megölik a bálnát. Nekem az Albatrosz című vers jutott eszembe.
Pontosan, nem véletlenül talán.
Idézel is belőle? Egyébként most nem vetettem össze, tehát vannak
nem, olyan... nem idézek, de ez nagyon érdekes párhuzam, amit mondasz, mert nekem is forgott a fejemben folyamatosan, és 3 évvel ezelőtt írtam egy hosszabb tanulmányt, és abban behoztam az albatroszt is, mint metaforát, és akkor is a csendes óceáni szemétszigetekről írtam, és a bálnavadászatról.
Sok tanulmányt írsz egyébként? Lesz tanulmányköteted is? Ez csak most...
Nem készülök most ilyesmivel, akkor nagyon foglalkoztatott valami, és fölkértek a Sorbonne folyóirata számára, hogy írjak valamit, és akkor megírtam, és összeszedtem ezt. Nagyon nagy gyűjteményem volt légi felvételekből. Akkor az albatrosz pusztulásról írtam, arról, hogy az albatroszok úgy érzékelik a szemétszigetek szélén lebegő emberek által eldobott öngyújtókat, mintha azok kicsi halak lennének, hiszen az öngyújtón van egy aprócska csavar, és az albatrosz repülés közben azt halacskának érzékeli, és bekapja ezeket az öngyújtókat, majd az öngyújtó gázzal táplálja az albatrosz fiókákat. Jó. És sokáig nem tudtak rájönni, hogy mi okozza a tömeges albatrosz pusztulást, az, hogy az albatroszok öngyújtókat esznek. Az általunk elhaigált öngyújtókat. És ez ugye új megvilágításba helyezte az albatroszt.
Az egész könyvből sugárzik a földnek, a világnak a szeretete. Tandori Dezsőnek ajánlott verssel indítasz. Tandori Dezső azt hiszem, hogy a szeretet legnagyobb magyar költője. Ha egy szóval kéne összefoglalnom, az a szeretet, hiszen a verebekről is úgy ír, mint az angyalokról, olyan Sőt, hiszen a tenyérbe férhető szeretet valósága. Miért ezt a verset választottad az elejére, ha már albatrosz verebek, Tandori? Úgy kezdődik az egész kötet, hogy ez a fekete égbolt vár rád. Fekete, fekete égbolt, ebből ugye...
Ez egy Tandori omázs vers, és fontosnak tartottam, hogy ez legyen a kötet nyitó verse, mert... az ember folyton megpróbálja magát elhelyezni a magyar költészet áramlásában, és kiemelt pillanatokban megérzi, hogy ő is egy láncolatnak a része, egyetlen hangasok hang között, és számomra különösen fontos volt Tandori hangja. Tehát ő volt az, aki kapukat nyitott, amikor én fölfedeztem a kortárs magyar költészetet, és rádöbbentett, hogy mennyire másféleképpen is lehet szemlélni a világot. Nem volt könnyű belépni ezen a kapun. Ezt nyilván mindnyájan megtapasztaltuk fiatalkorunkban, egyetemista korunkban, de amikor átléptél, az felszabadító élmény volt, ahogy nagyon sokaknak az én nemzedékemben, és úgy éreztem, hogy azzal, hogy ő eltávozott, valami szimbolikusan is véget ért a magyar költészetben, ahogyan a magyar prózában Eszterházy halálával is szimbolikusan lezárult valami. És éppen emiatt a folytonosság miatt és a tiszteletadás céljával fontosnak éreztem, hogy ez legyen a kötet nyitó verse.
Nyugi, nem múlt el csak az élet, csak ez a földút, ez fogyott el. És akkor az ember tovább gondolkozik, hogy és akkor mi az, ami folytatódik, és ebben a kötetben folytatódik. Tele van hétköznapi jelenségekkel, történetekkel, amelyekből néha ugye prózát szoktál írni, és néha verset ritkábban gondolom mostanában. És egy verset szeretnék megkérni, hogy olvass el, mert ez a költészetre is reflektál, meg ahogy működik az író agy. Meg egyáltalán nagyon fájdalmas szöveg, az a cím, hogy 20 sor macskákkal.
20 sor macskákkal. A szemben fekvő ház kapuja nyílik, egy tréningruhás nő kijön a kertbe, és óvatosan lépked a tujákig, egy színültig telt fémedényt cipelve. Az erkéről jól rálátok a tára és a valószínűtlen sárga lére. Talán egy őrült, a vizeletét hordja legjelente a növények tövébe. Vagy csak megromlott húslevest hozott ki, nehogy a lefolyót bent eldugítsa. A bokrok között mindig sok a macska, valamelyik, ha szomjas, majd megissza. A nő megáll, helyet keres a tálnak. Patkányméreg van vízzel elkeverve, és leveskocka benne, hogy a szagról az állatok figyelmét elterelje. Időt nyerek, ha ezt most kitalálom. Pár évtized, vagy hónap, 10 nap. Ez itt nem játék, nem babona. Döntés. A macskák odaóvakodnak, isznak.
Lehet erről a versről beszélni? Tehát mondani valamit azon kívül, hogy egy nagyon-nagyon erős időben álló kép, amitől az embernek hideg putkos a hátán, mint a könyvben sok verstől, hogy ezt ugyanúgy, mint a bálnát értelmeznünk kell? A méreg, az ebben annyira erős a seb, a méreg ebben a könyvben, ott úszik valahol alatta, nem tudom, a leveskocka szag alatt úszik a méreg. Akarsz erről beszélni, vagy inkább hagyjuk?
Nézd, legelső körben, ha nem megyünk nagyon a vers mélyére, akkor csak annyit szeretnék mondani, hogy van egy versbéli szemlélő, és van a külvilág, és az a tétje a versnek, hogy ez a szemlélő meg tud-e maradni szemlélőnek, és ezzel megóvni a saját integritását, és talpon maradni, és továbbra is képesnek lenni arra, hogy rögzítse azt, amit lát.
Igen, azt mondtad egy korábbi beszélgetésben, hogy egyetlen vágyad volt gyerekkorodban is, hogy hagyjanak békén, hogy hadd nézzed a világot, hadd csodálkozz rá a világra, és próbáld meg rögzíteni, magyarázni, és hogy ez felnőtt korodban sincsen másképp. De a költészet, te hasonlítod ebben a könyvben holdrakétához is, ami tulajdonképpen itt a múltba visz vissza, de akárhova elvihet, és hasonlítod elásott eleven testhez, és a könyv végén pedig egy nagyon fájdalmas, erős vers van. Ha erről a motivumról zárásul még beszélnél valamit, hogy a költészetnek most ebben a pillanatban számodra mi a tétje, nem ebben a könyvben, hanem ebben a világban. A bálnát már tudjuk, mint őrizzük valamiképpen a metafizikát és a titkot, de ezek emberi történetek, ahol itt beszélsz a méregről, a költészetnek a, meg nem is tudom, mi ez az utolsó vers, egy kicsit beszélj erről, hogy miért ezt választottad, mondtad, hogy zárókőnek szántad.
Igen, még akkor, amikor nem volt kész ez a szonetciklus, már azt gondoltam, hogy ez lehet majd egy záróelem a könyvben. Egy szomorú, ironikus kérdéssel zárul a szöveg, különböző költőkre utal a szonett, és az a zárósor, hogy keres rájuk, egy szavuk se igaz ma. Vajon segítettek-e élni ezek a szerzők? Természetesen a szerző válasza az, hogy segítettek, de a külvilág erre nagyon kevés megerősítést ad. És a leglényegesebb kérdés szerintem az, hogy mit csinál a szerző, amikor a külvilág nemhogy süket, hanem ellenkező irányú jelzéseket ad. Tehát, hogy nincs szükség költészetre, sőt, lehetőleg takarodjanak el a költők, és ne folytassák azt, amit eddig csináltak. Én azt gondolom, hogy egy szerző számára ez nem választás, hanem lételem. A világ szemlélésének egy módja, és ez jelenti a napi lélegzetvételt. Tehát ez nem döntés kérdése. Én mindig úgy éreztem, hogy az én integritásomat az íráson keresztül tudom megőrizni, megvédeni, fenntartani. Tulajdonképpen az íráson keresztül maradhatok önazonos. És ez az önazonosság, ez független attól, hogy éppen milyen befogadó közege van a költészetnek. Ilyen értelemben pont olyan céltalan és fölfejthetetlen, mint a bálnák mélytengeri éneke. Nagyon sokat tudunk a világról, a bálnák dalát a mai napig nem értjük, és azt gondolom, hogy az igazi költészet mindig olyan mélységekből hoz hírt, ahová egyébként a hétköznapi ember nem szeret lemerülni. Tudjuk, hogy a költészet mindig nagy mélységekkel dolgozik, aki tudás akar lenni, pokorra kell annak menni. A bálna valami hasonló dologról szeretne hírt adni ebben a kötetben, és azt gondolom, hogy a költészet, ahogy már előbb is elmondtam ebben a beszélgetésben, mindig sokkal többet tud a maga titokzatos módján, mint maga a szerző, aki figyelemmel és szorgalommal megpróbál lépést tartani az általa leírt üzenetekkel. Ez most tudom, hogy nagyon lilán hangzik, de egész mélyen meg vagyok róla győződve, hogy a verset nem csak mi írjuk. Tehát, hogy mindig ott van a Jóisten újja az érvényes, fontos versekben, hogy semmi más teendő nincsen, mint szorgalommal és tehetséggel készen állni arra, hogy ezt az üzenetet rögzítsük. És ahogy mondtad, ebben a kötetben több olyan vers is van, ami arra kérdez rá, hogy mi végre mindez? Van-e célja, értelme? És a megfejtés valahogy az, hogy nem azért íródik a vers, hogy célja legyen. Ha eljut az olvasóhoz, az öröm, de nem ez a feladata. A feladata az, hogy érvényes módon megszólaltasson valamit abból, amit ott a legmélyeken láttunk.
És a Jóisten újja mellett a versben ott van a magyar nyelv szelleme is, és a korábbi költők is mindannyian. Arany Jánosról írt el egy parafrázist, nagyon finoman és fájdalmasan van benne, és felidézi az összes olyan magyar verset, amiben a költők azon gondolkoztak, hogy érdemes-e írni a lantot szoríst keveredhez, ha jöjj a halál, vagy letészem a lantot. És a lant az akkor is már velünk nélkülünk, de működik. 9 millió fantomoldal zümmög az éjszakában, most árva énekem, mi vagy te e hangok áramában. Lementem a képet, ezernyi számozott emlék. Hol a felhő, amelyben ott van, mint a mennyben, együtt a múlt, jelen, jövendő, egymásba folyva, tükröződve, aranypontként mindegyik élet. Van ilyen felhő? Nem tudom. Kikapcsolom a gépet. Szerintem a te verseidben ott van, együtt a múlt, jelen, jövendő, egymásba folyva, tükröződve. Nagyon köszönjük, hogy énekelsz nekünk a bálna dalt. Köszönjük szépen. Kriszta, köszönjük, hogy vendég voltál itt.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Megindultak a vizek, távoli tavak, szemedből patakzanak, szomorú szavak. Nem jössz hozzám, el sem ész, nem lépsz közelem, könnyed hullott rám az ég, ha útra kelek. sose érek oda már, ahol hagytalak. Tekerednek az utak, szomorú szavak. Hozzá többé nem megyek, hold a kalapom. Éjszakára leveszem az égen. Eszedbe jutok, fekete a feledés, kiül a szorok.
A Lírás Tudók irodalmi podcastot hallották, a Líra könyv és a Fidélió műsorát. A Líra könyvesboltok újdonságai közül válogattunk Szabó T. Anna kalauzolásával. Szerkesztette Gyürke Kata. Tartsanak velünk legközelebb is.
Megindultak a vizek, távoli tavak, szemedből patakzanak, szomorú szavak. Hozzá többé nem megyek, hold a kalapom, éjszakára leveszem, az égen hagyom. Fekete a feledés, fehér a hiány. Szelek tolják az időt, lassú taligán. Hanglakodon, ha benéz, eszed. Fekete